A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a 155. dicséretünket énekeljük. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a KT soron következő kérdés feleletét.
Miért mondod ezt, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz.
Folytassuk tovább Isten tiszteletünket. A 34. Zsoltárnak énekeljük az első három versét. A 34. Zsoltár első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Hallgassátok meg Istenek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található, a 80. Zsoltárban.
80. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. A karmesternek, a Liliomnak kezdetű énekdallamára, intelem Ászáv Zsoltára. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgetett Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kerúbokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efráimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre. Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyeletetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszédaink, ellenségeink pedig gúnyolnak minket. Seregek Istene, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Egy szőlőtöt hoztál el Egyiptomból, népeket üztél el, ezt meg elültetted. Helyét elegyengedted, gyökeret vert és ellepte a földet. Árnyék a hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? Lerágja az erdei vatkan, és lelegeli a mezei vad. Seregek Istene, fordulj hozzánk, tekints le az égből, lásd meg, és gondozd ezt a szőlőt. Oltalmazd, amit jobb oldal ültettél, és a fiút, akit magadnak neveltél. Pusztuljanak el dorgálásodtól, akik fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. És mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy a te néped lehetünk, legelődnek a nyája. Köszönjük, Istenünk, hogy te vagy a szőlőt, és mi a szőlővesszük lehetünk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor elmaradunk tőled. Olyan sokszor lekonyul a mi életünk, mert nem maradunk meg benned. Nem tekintünk rád. Az élet gondja, mindennapi problémák elfordítanak mellőled, és nem jut eszünk, hogy rád tekintsünk. Hagy könyörögjünk a Zsoltáros szavaival mi is, hogy ragyogtasd ránk az orcádat. Könyörülj rajtunk, szabadíts meg bennünket. Kérlek, drága Istenem, az országunkért, te látod, hogy olyan mélyre süllyedt ez a nép, mert olyan távol van tőled, hagy könyörögjünk, hogy hoz jobb időket. Azért kérlek, Uram, hogy sokan legyenek ebben az országban, akik feléd fordulnak, tőled várnak segítséget. És add, Uram, hogy mi is közöttünk leessünk. Könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk a te igédből. Add, Uram, hogy a mi gondolataink melletted maradhassanak, ne kalandozzanak el. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó igéit a 103. Zsoltárból olvasom. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Az Isten igéjének hallgatására készülve a 231. dicséretünknek az első versét énekeljük. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Istennek szent igéjét, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, János evangéliumának 15. fejezetéből olvasom az első 17 verset. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővetszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Amint az atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket mondtam nektek, hogy az örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondtalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Jézus búcsú beszédei sorozatban vagyunk most a hitvallás sorozat után. Jézus itt elköszön a tanítványaitól. Az úrvacsora után vagyunk, már Júdás sincs jelen az áruló. Nem sokára indulnak majd a tanítványok Jézussal együtt a Gecsemánei kertbe, ahol elkezdődik Jézus szenvedés története, majd utána a keresztre feszítés. Jézus felkészíti őket erre a nehéz időre, és egyben egy új korszakot is nyit a tanítványok életében, amikor majd Jézus nélkül lesznek, és testi szemeikkel nem látják őt, és nem hallhatják fülükkel Jézus beszédeit. És így beszélt nekik eddig arról, hogy hova megy, hogy ő az út. Így beszélt nekik arról, hogy kit hagy maga után, a Szent Lelket. Ezekben a versekben pedig arról, hogy tulajdonképpen a tanítványok, az őt követők, benne maradhatnak, vele szoros összeköttetésben lehetnek, mint szőlővessző a szőlőtőkével. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ezek az én vagyok kijelentések itt végig húzódnak János evangéliumában. Jézus mindig valami olyasmiről szól benne, ami az embernek a létszükséglete, hogy létszükséglet a kenyér, létszükséglet a világosság, az út, létszükséglet a szőlő is, ami tulajdonképpen az örömnek a jelképe. Létszükséglet a tanítványoknak az, hogy Krisztusba oltassanak bele, hogy Jézusba legyenek. És ez nem lehet múlt idő a Jézussal való kapcsolat, Jézus halálával, hanem ott kezdődik el, hogy lelke által bennük él és bennük marad. A zsidó ember számára ez a kép, amit itt Jézus mond, nagyon ismerős volt Izraelnek, Isten népének a jelképe. A szőlő az egyik legértékesebb növény Palesztinában. Több ószövetségi ige is beszél erről többek között, amit itt hallhattunk. A 80. Zsoltár, vagy Ézsaiás könyvében is találunk utalást rá, hogy Isten olyannak látja a népét, mint a szőlős gazda a szőlőjét, amit nagy gonddal elültetett, megadott számára minden jót, körbeveszi, ápolgatja, mindent megtesz érte, de ennek ellenére a szőlő vadtermést hoz, és hiába keres rajta jó gyümölcsöket, semmit nem talál. Itt az a garancia a jó gyümölcsökre, hogy maga Jézus Krisztus az igazi szőlőtő, az atya pedig a szőlőműves. Úgy annyira nincs magára hagyva a szőlő, hogy egyenesen bele van oltva az ág a tőbe, bele lehetünk oltva Jézus Krisztusba, Isten egyszülött fiába, élete, megtartó erői onnan jönnek, tehát a mi életünk Jézus Krisztussal lehet összekötve, mint ahogyan ez a kép mondja, hogy a szőlőtő nem látszik, az ott el van rejtve a földbe, a vesszők látszanak, és a gyümölcs látszik. Emberi szemmel, egy hívő életében első ránézésre nem látszik, hogy Krisztussal van-e kapcsolata vagy sem. Ami látszik, az a gyümölcs, ami látszik a növekedés és az életnek a jelei. A vele való kapcsolat, Istennel való kapcsolat ad örök életet az életünknek, igazi életet itt a földön. A vele való kapcsolat ad a hitünknek növekedést, és biztosítja a gyümölcstermést. És itt azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok életednek a megtartó pillére, én vagyok, aki hordozlak életed minden pillanatában, én mentelek meg minden kísértésben, én segítelek előre, hogy az életed ne hiába való legyen, hogy ne a semmit cseleked, hanem az életed célba érjen. Tehát a szőlőtő és a szőlővesző az egység, az összetartozás képe. Az élet egymásba folytatódik, és szőlőtőként kívül a vesszőnek nincsen élete. A mai ember hamisan azt hiszi, hogy én elég vagyok önmagam számára. Mindent egyedül, mindent önállóan kell megszereznem ebben az életben. Csak az van megcsinálva, amit én megteszek. Az úgy jó, ahogy azt én teszem, sokszor ezért szoktuk kiigazítani egymást, mert az csak úgy lehet jó, ahogy azt én láttam. Csak úgy lehet oda tenni azt a papírt, ahogy én azt oda tettem. Mindennek úgy kell történnie, ahogy azt én elgondoltam. És a világ is ezt sugallja, hogy hát valósítsd meg önmagad, légy önmagad, szerezd meg magadnak, szerezd meg sokszor még másoknak is a kárára, másokon is átgázolva. Jézus pedig kapcsolatot kínál önmagával. Azt a szeretetteljes, azt a tökéletes kapcsolatot, ami megszakadt Isten és az ember között a bűnesetkor. Mert az ember önmagában nem teljes, nem tudunk teljes életet élni, nem tudjuk igazán jól élni az életünket, és az örök élet pedig el van zárva előlünk. Nem tudunk helyes döntéseket hozni Krisztus nélkül. Csak töredékesek vagyunk. Nélküle semmit sem teszünk igazán jól. Jézussal vagyunk teljesek. És ő akar bennünket táplálni, éltetni kegyelmes szeretetével egy életen át, és még azon túl is. És aki ezt átélte, az tudja, hogy milyen csodálatos dolog belőle élni. Felülről jövő erőkkel élni, kegyelemből élni, az Isten igéből táplálkozni. Aki egyszer is megtapasztalta, az tudja, hogy miről beszélek. Hogy nem kell erőlködnöm, nem kell teljesítenem, elvétetik rólam ez a kényszer, mert ráhagyatkozom és ráfigyelek. Kérhetek mindig, mint ahogy gyermek kér az atyától. És ez a szakasz is több helyen buzdít erre, hogy kérjetek, amit csak agartok, megadatik nektek. Vagy itt a felolvasott rész végén, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Tehát az első a kapcsolat ő vele, amit ő kezdeményez. Ő hív magához, ő old bele a szőlőtőkébe. Nagyon fontos ez a kezdet. A mi oldalunkról nézve, a megtérés, az Isten oldaláról nézve, az újjászületés. Állítólag a fáknál nem mindig sikerül ez a beoltás. Van olyan, hogy kidobja magából az újat, és elhal a beoltott ág. Ezt azért hangsúlyozom, hogy mi is komolyan vegyük, hogy igenis kérjük ezt az Istentől, hogy beoltottak legyünk, mert szükségünk van erre, szükségünk van arra, hogy az Isten ezt kegyelmesen, lelke által megcselekedje az életünkben. És mivel megvan a kapcsolatunk az Atyával, Krisztus által ő segít, hogy így lelke által tudjak jót kérni, tehát ráhangolódhassam az ő szent és tökéletes akaratára, hogy az ő nevébe tudjak kérni. Ez nem azt jelenti, hogy bármit mondhatok, és akkor ha hozzáteszem, hogy Jézus nevében, akkor az megadatik, hanem azt jelenti, hogy erre az alapra helyezkedem, hogy ő mit tett értem, az imádságaim belőle induljanak ki, tehát Jézus az alap. Jézus Krisztus testileg már nem lesz a tanítványok számára jelen, de szent lelkét küldte, hogy velük maradjon minden napon a világ végezetéig, és olyan jó, hogy ez a kapcsolat vele, így lélek által folyamatos kapcsolat, hogy ezt a kapcsolatot az Isten lelke nem csak egy kis időre teremti meg az életünkbe, nem csak egy krízis helyzet erejéig, vagy egy válságos helyzetbe, hogy az megoldódjon, aztán majd magunktól megyünk tovább, hanem ez az ige nagyon hangsúlyozza a megmaradást. És a görög nyelvben ez a megmaradás szó nem pusztán állandóságot jelent, hanem kitartást jelent, helytállást is jelent. Tehát a változó helyzetekben, a nehézségek ellenére is kitartok amellett, amit Jézus mond, akkor is, amikor a világ más diktál, vagy a többség más diktál, vagy éppen a tulajdon szívem más diktál, mert olyan is van. Nem tűnik ma divatosnak az az ember, aki nem tud változni, vagy változtatni, azonban ez a megmaradás, ez nem maradiságot jelent, hanem elköteleződést jelent, abban való növekedést, Krisztusban való növekedést, Krisztusban való szüntelen megújulást. Tehát nem változtatgatom, hogy kire figyelek, vagy kinek adok helyt a szívemben, hanem megmaradok Krisztus mellett, az igazi szőlőtő mellett. De mit jelent ez a gyakorlatban? Jézus itt több dolgot is felsorol. Elsőnek említi az ő beszédeit, az igét. Ti már tiszták vagytok azok által, a beszédek által, miket mondtam nektek. Tehát benne maradni azt jelenti, hogy a beszédeiben maradni, a beszédeit megőrizni, forgatni a szívemben. A hit is így indul el mindannyiunk életében, hogy hallottunk egy igét, és ott az elkezdett munkálkodni, elkezdett dolgozni bennünk. Megszomorodtunk, észrevettük, hogy mi a bűn, vagy egész bűnös voltunkat, hogy ítéletre méltók vagyunk. Tehát észreveszük az ige tükrében a bűneinket. Vagy hallunk az Isten szeretetéről, szabadításáról Jézus Krisztusban, és ezt kipróbáljuk, rábízzuk magunkat. A tanítványok hallották az igét, hallották, ahogy Jézus magyarázza nekik a parancsolatokat, vagy ahogy szól az Atyáról. Döntöttek mellette, követték őt, akárhova ment. Ha megmaradtok én bennem, az én beszédeim bennetek maradnak. Tehát bennem maradok az ige sodrásában. Az ige útmutatásait követem. És az ige vigasztal, ebből élek, az ige bátorít, tanít és int, hogyha arra van szükségem. Mint ahogyan a pásztor nyomdokait követi a nyáj, figyelnek arra, hogy mit mond, hova megy, és a pásztornak a hangját meg tudják különböztetni hamis pásztorok hangjától. Ugyanis mondja az Ószövetségben az Isten népének a figyelmeztetést, hogy maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, Beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Nyilván nem azt jelenti, hogy gépiesen ismételgessük az igét, bár szükségünk van arra, hogy az igéket kívülről is megtanuljuk, hogy az előjöhessen az adott helyzetben. Azt mindenképpen jelenti, hogy az Isten vezesse az utaimat, gondolataimat. Hogy az Isten igéje legyen ott a szavaim mögött, a cselekedeteim mögött. Hogy róla tehessek bizonyságot, különösen a következő nemzedéknek. És ne hagyjam az igét csak úgy kihulni a fejemből. Hogyan vagyunk az Isten igéjével? Mennyi időt szánunk rá? Mennyire fontos nekünk az, amit Isten mond? Ami fontos, arra időt szánunk, arra oda szánjuk magunkat oda így az Isten igéjének tanulmányozására, olvasására, hogy az benne maradjon a szívünkbe és igazgassa az életünket. Másodszor azt mondja Jézus, hogy benne maradni azt jelenti, hogy szeretetben maradni. Ez a szeretet, ez az agapé szeretet, amelyik az életét adja értünk, ahogyan ezt Jézus megélte, nekünk adva önmagát. Jézus így szeretett bennünket mindvégig, mindenkit egytől egyik kivétel nélkül, nem méricskélve, hogy ezért a szeretetért ő mit fog kapni cserébe. Megmaradni a szeretetében azt jelenti, hogy hagyni, hogy ő szeressen, hogy ez a szeretet átjárjon, megtisztítson, felemeljen, és utána ezzel a szeretettel szeretni másokat. Ez sem megy magunktól. Mi nem tudunk úgy szeretni, ahogyan ő szeretett bennünket. De az Isten meg tud bennünket erre tanítani, ha benne maradok. Jézus ebben is szüntelen az Atyára figyelt, nem tett semmit sem önállóan. És szeretetben maradt akkor is, amikor megrohanták az emberek, amikor gyógyított. Szeretetben maradt akkor is, amikor szólt, de akkor is szeretetben maradt, amikor kiűzte a kufárokat a templomból. Mert ez is a szeretethez tartozik, hogy rámutatott a bűnre, és nem hagyta annyiban. Ha azt érzem, hogy nem tudok szeretni, akkor könyörögjem érte, hogy menjen. Az igazi szeretetnek a megtanulása is egy életen át tartó folyamat. Nem érzés, hanem döntés. Sokszor éltem már azt át, hogy azt gondoltam magamról, hogy én már nagyon tudok szeretni, nekem már megy ez a lecke, én már megtanultam. Aztán az Isten belevitt egy helyzetbe, vagy állított mellém egy embert, és akkor szinte kezdhettem előről a tanulást, mert rájöttem arra, hogy magamtól tényleg nem tudok semmit sem cselekedni, nem tudom szeretni azt az embert. Szükségem van arra, hogy bennem maradjak, hogy az ő igéi bennem maradjanak, és változtassák át, tisztítsák meg az én szívemet. És ez így van rendjén, hogy ebben a szeretetben is naponta megújuljunk, hogy naponta éljük át összeköttetésben, hogy mennyi mindent elengedett nekünk, hogy van bocsánat a bűneinkre, és ezért megbocsássunk mi is. Hagyjuk, hogy az Isten szeressen, és mi is igyekezzünk erre, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressük, kitartóan szeressük. Jézus képe arról is beszél, hogy a jó gazdánk, a mennyei atya gondozza az életünket. Gondozza a szőlővesszőket annak érdekében, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Ugye vannak vesszők, amik külön válnak a tőkéről, és azokat le kell vágni a termővesszők érdekében. Isten keresi a gyümölcsöt életünknek a fáján. Tehát nyilván az is kérdés, hogy mit keres az Isten, mit vár az Isten, mi is az a gyümölcs. Van, aki azt gondolja, hogy hát az a gyümölcs, hogyha mi mindig sikeresek vagyunk, ha mindig mindent jól teszünk, vagy az már valami, hogyha fel tudok mutatni egy példás családot, gyermekeket, unokákat, vagy az már valami, ha fel tudok mutatni egy életszínvonalt, hogy igen, én ide már elérkeztem, hogy jó gyümölcs, egyenlő, jó élet, De hát ez még nem gyümölcs, nagyon messze van ez a gyümölcstől. Pál apostol a Galatáknak sorolja fel ezeket a gyümölcsöket, hogy szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezt keresi a gazda az életünkön. Nem azt, hogy jó cselekedeteinket soroljuk fel, hanem hogy azt a jót tegyük, amit ő már előre elkészített. Hogy szívesen odaforduljunk a másikhoz. Hogy tudjunk benne örvendezni. Hogy békességünk legyen akkor is, amikor minden borul körülöttünk. Ezt keresi a gazda, és ezt keresik az emberek is az életünk fáján. Ezt kóstolgatják meg, ízlelgetik egy helyzetbe. Kipróbálják, hogy tudjuk-e őket szeretni, annak ellenére is, ugye a gyerek is, amikor elválik a szülőtől a dac korszakában, azt próbálgatja, hogy meddig mehet el, még így is szereti-e őt az édesanyja. Vagy türelmesek vagyunk-e akkor, amikor. Sok minden történik, és kibillenünk. De ha kapcsolatban vagyok az én atyámmal, akkor ő nem hagyja, hogy kibillenjen az életem, hanem termi bennünk a békességet, a türelmet. Tudunk-e jóval fizetni, holott az a másik becsapott vagy keresztbe tett? És ezek az igazi kincsek, ezek a lelki értékek. És a gazda a gyümölcstermés érdekében előveszi az ollót, és ott, ahol kell, és olyan mértékben, ahogyan erre szükség van, metszi a vesszőt, hogy még több gyümölcsöt teremjen. A terméketlen vesszőszál a tűzre fog kerülni, mert oda való, nem kell sajnálni. A metszés az fájdalmas az ember életében, de hasznos és szükséges a gyümölcstermés érdekében, és engedjük, hogy az Isten lelke erre fölhasználja az ő igéjét, hogy figyelek, hogy hagyom, hogy tisztogasson. Az ige, mint éles kés, és felhasználja életünk történéseit, a próbákat, a kísértéseket is, amiben ő meg tud minket tartani önmagába, mert van erre hatalma. És onnan lehet felismerni azokat az embereket, akik Krisztust követik, hogy jó gyümölcsöket teremnek. És ezeket a gyümölcsöket aztán tesztelik, hogy tényleg jó ízű-e, és hogyha jó ízű az a szeretet, mert krisztusi, akkor az vonzó arra nézve is, hogy többet akarjon belőle. Hogy ő is vágyjon a Krisztussal való közösségre, és így hiteles lehet a Krisztusról szóló beszédünk, a bizonságtételünk. Isten segítsen minket erre az élő gyümölcstermő kapcsolatra, hogy teremjen a mi életünk 30 annyit, 60 annyit, vagy éppen 100 annyit az Isten kegyelmes szeretetéből. Amen. Az igére válaszként a 231. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: igazgass, Uram, engemet, hogy megőrizzem hitemet. Köszönjük, Urunk Istenünk, a Te igédet, ígéreteidet, hogy Te vagy az igazi szőlőtő. Te vagy az, aki megcselekszed az életünkbe, lelked és igéd által, hogy beoltassunk ebbe a szőlőtőbe. Köszönjük a Te cselekvő szeretetedet. Köszönjük, hogy ez a kereszthez vezetett, hogy nekünk életünk legyen. És köszönjük a feltámadást, hogy a feltámadás erői munkálkodhatnak a mi életünkbe, hogy az megelevenedjen, hogy gyümölcsöt teremjünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor magunk akarjuk megoldani az életünket, magunk akarjuk vinni a terheinket. Köszönjük, Urunk, hogy nem magunk kell, hanem élhetünk veled összeköttetésbe. Figyelhetünk rád. Dicsérünk és magasztalunk az igédért, ami mindenre megtanít bennünket, teljes és tökéletes. És köszönjük, hogy ma is cselekszel ezáltal, és köszönjük, Úrunk, hogy meg tudsz tanítani szeretni. Eléd visszük most különösen azokat, akik felé ez nem megy, akiket ellenségeinknek tekintünk. Köszönjük, Úrunk, hogy Te őket is ugyanúgy szereted. És nem azt kérjük, hogy őket változtasd meg, hanem azt kérjük, hogy bennünket változtass át, hogy oda szálljuk magunkat ezen a téren is a szeretetre, az adásra, úgy, ahogy azt te tetted értünk, Úr Jézus Krisztus. Urunk, eléd visszük a gyülekezetünknek a gyászolóit, a sírókat. Te töröld le az ő könnyeiket, és emeld fel tekintetüket az örökkévaló országot felé. Te ósd a szívükbe az igét, hogy élő reménységük legyen a folytatás felől, és hogy rád bízhassák elment szerettüket. És Urunk, eléd tesszük az országunkat, hogy légy kegyelmes, Urunk, hogy elinduljon az élet és a növekedés, hogy az igazi értékek mellett tegyük le a voksunkat, hogy igazán az legyen a fontos, ami neked fontos, és könyörülj, hogy így alakulhasson ki a parlament, hogy azok az emberek kerüljenek oda, akiket te ott akarsz látni, és áld meg őket bölcsességeddel. Áld meg őket azzal, hogy az igazságot tudják szólni, cselekedni. Urunk, te ezt meg tudod tenni. És rád bízzuk a mi gyülekezetünket, hogy te adj növekedést. Te adj növekedést úgy egyénileg is a hitünkbe, és gyümölcstermést, és számban is, Urunk, kérjük ezt, hogy te hozz el újakat, te hozd vissza a régieket, és a te áldásod legyen velünk, hogy mindannyian téged dicsérjünk és magasztaljunk. Kérünk, hogy te segíts nekünk ebben a csendes percben is, hogy vezesd a gondolatainkat hozzád. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Amen. Végül a 264. dicséretünk 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, áldjad az Úr nevét, őt áldja mindenén bennem.